Szerbek. Irodalmi boncolókés. Danilo Kis. Fövenyóra. Fövenyóra, vagyis homokóra. Danilo Kis regényírói módszere olyan, mintha valaki minden homokszemet megszámolna, ami az edény felső részéből az alsóba csurog. Egy perc, egy óra, egy év, egy emberöltő alatt. Ez a fiatal jugoszláviai költő, író és műfordító, aki Adi, József Attila és a Radnóti költészetének tolmácsolásával járult hozzá a magyar irodalom szerb nyelvű terjedéséhez, a boncolókés hidegségével tárja elénk egy ember legmegalázóbb napjait. A tárgyiasság, az elidegenítés minden eszközét felhasználja, hiszen ennek az embernek a története az apja története. Erről azonban szó sem esik a könyvben. Danilo Kis tulajdonképpen úgynevezett mesterszonettet ír prózában. A mesterszonett ciklus 15 szonettből áll, a 15-et az előző 14 vers első sorából kell összeállítani. Kis apja valóságban megírt levelét használja ilyen összegző záró részként. Előtte azt elemzi, boncolja pontról pontra, ami a levél tanúsága szerint apjával 1942 húsvétja előtt és után történt, miután ugyanaz év januárjában az újvidéki vérengzés rémületében egy Zala megyei faluba költözött. Az apa 53 éves, nyugdíjazott vasúti főellenőr. Zsidó származása miatt megjárta a munkaszolgálat poklát, idegszanatóriumban is volt. Danilo Kis nem mond történetet. Hősét egy kihallgatás kínpadján állítja elénk. Nem létező vizsgáló bíró faggatja fáradhatatlan, végtelen kérdésekkel a fáradt, véges életű vádlottat. A kérdezőnek minden kis apróság fontos, a kérdezetnek talán már semmi sem az. A fövenyóra kemény, szúrós homokszemei megállás nélkül hullanak. Egymást követik a kérdések. Az író boncoló kése nem áll meg, kérlelhetetlenül fejti föl hőse zsigereit, agysejtjeit, álmait, furcsa elégtétellel még a körülötte levő tárgyi világ szerkezeteit is. Nem akarja, nem engedi meg, hogy szegény meghurcolt beteg hősével csak egy pillanatra is magunkra maradhassunk és megszerethessük. Vagy valamilyen végletesen kicsikart ellenállásként éppen ezt akarja. Van egy pillanat a boncolók és mozgása közben, amikor ez a szándék lelepleződik. Hősünket a keretlegények addig verik, míg földre esik, közben kitörik a műfogsora. Ekkor ezt olvashatjuk. Most térden kúszva megkísérli kitapogatni a műfogsorát és a szemüvegét. A kötés alól kikandikáló ujjaival a megkérgesedett sarat tapogatja. Ujjai alatt egyszer csak valami bütykös és nyálkás tárgyat érez, és még mielőtt látná is, ráismer annyi fájdalmat okozó fogaira, annyi kint hozó felső fogsorára. Ügyetlenül megkísérli közelebb húzni, de akkor éles fájdalom hasított a kezébe és fölordított. Egy szemvillanásnyi ideig még látta a nehéz szöges bakancsot, amin teljes súlyával az ujjaira nehezedik. És érezte, hogy ropogva morzsolódik össze minden, mint egy üvegpohár, és egy pillanatig látta fogait, ahogy a tenyerébe fúródnak. Az emberi nyomorúság e fölmutatása után már nem érdekel, nem is gátol Danilo Kisnek az írónak a hűvös tárgyilagosság megőrzésére tett mesteri kísérlete. Ezt az egy jelenetet látom magam előtt újra és újra, azonosulva az áldozat drámájával. A szabadság annyi, mint még több szabadság. Vaszkó Popa, Ostromlott derű. A szabadság annyi, mint még több szabadság. Vagyis a teljes lemondás, a szabadság önként vállalt ellentéte, ahogy ezt a szerb költő felismerte. Ha fiatal költőként tisztában vagyok ezzel, sok versemet nem, vagy másként írtam volna meg. Popa szabadságához képest Rembó csak vakmerő kezdő a maga abszolút modernnek kell lenni programjával. Popa nem azért szórja és szedi szét a világot, hogy újra, de másként összerakja. Ő mindent ott hagy az operáció után, a beteget is, a műszereket is. Halálon inneni, életben túli írások maradnak így utána, melyek se nem versek, se nem antiversek. A szabadság szertartásai, vagy inkább vattáncai. Zenéjüket még senki nem komponálta meg, szövegüket nem ismerjük, nem ismerhetjük, mert a belőlük kisütő szabadság elkápráztatja érzékeinket. Popa versei arra valók, hogy semmivé, vagy legalábbis semmissé tegyék a világot. Mert ebben a szabadságban minden egyenlő, és minden szemben áll önmagával. Ridegen nézik egymást. Összenéz két kavics. Tegnap két bombon az örök lét nyelvén, ma két kőkönny ismeretlen pillán, holnap két légnyi homok a süketség fülében, holnap két vidám gödröcske a nap orcáin, kis tréfa áldozata, tréfamester nélkül. Mindebből nyilvánvaló, hogy ez nem szürrealizmus. Popa nem teremt rendszert a rendszerből. A dolgokat, képeket, asszociációkat önkényesen teszi egymás mellé, és minden darabjában más módon. Fordítója Vörös Sándor ezt írja a könyv utószavában. Mit ragad meg ezekkel a puritán mégis feledhetetlen képekkel? Egy-egy eszme csírázását, kibomlását, útját a megfoghatatlanból a határozottba, vagy fordítva, az élettelen határoltságból az eleven hullámzó oldottságba. De többet is. A testetlen eszme megtestesítésével a valóságot, a nevekkel a dolgokat úgy, hogy azonosítja őket, mint a kezdeti gyermeki beszéd. Gyermeki beszéd, vagyis grammatika előtti, gondolatiság előtti beszéd. Ettől sétál merev tömegvonzás nélkül ég és föld, létező és nem létező lények föltételezések között. Vissza is él ezzel a tudásával, a szó legjobb értelmében. Így győz le. Minden másfajta vers túlságosan logikus, iskolás, szabályos hozzá képest. Ő a barbár, aki elég erős ahhoz, hogy az időt teret megszabó szokásainkat, előítéleteinket, melyek a dolgok természetes rendjét követelik meg, semmibe véve, merőben új viszonyt kényszerítsen hús és hús, vagy éppen csont és csont között. Mert egyiküket sem tekinti véglegesnek. Az európai szemlélet, mely mindig valamilyen szubstancionálishoz köti világlátását, itt megszűnik. Ez Popa nagy újdonsága, az ő költői igazsága, hogy a jelenségek megjelennek és úsznak, megkülönböztethetők és átcsúsznak egymásba. Nincs semmi állandó, magában való, csak látszatok képtelensége. Hagyomány. Talán a népmesékből veszi a varázslat hatalmát. Ott a farkas bárányjá, a varangyos béka királylányjá, az aranyhal, ha teljesítjük a kívánságát, hetet-hét országgá változik. Sose jön zavarba, ha mágusi veszélyével suhintania kell. Ars poétikájának a szabad repülés címet adja. Eresz minket, hadd szállunk el alap nélküli palotádból, a csillagokig emeltelek, koponyán boltíve alatt szálljatok el. Kibánja. Engedj minket meggebedni, minden röptünk visszahoz palotádba. Madarak, erre vártam. Vágjátok le szárnyatok, repüléstek hadd legyen szabad. Abszurd költészet. A líra abszurdá párolása. Néha, mintha bekettet olvasnék. A játék frissen folytatódik, míg van kéz, míg van láb, míg van akármi. A Vaszkó Popa féle vers annyi, mint minél szabadabb Vaszkó Popa féle vers. Hét strófa Miodrag Pavlovicsról. Miodrag Pavlovics, fényes és sötét ünnepek. Olvassátok Miodrag Pavlovicsot, és az időt olvassátok. Olvassátok az időt, és a történelmet olvassátok. Sétál a szemetek Dél-Európa betűin, Görögország, Franciaország betűin, Chartres ablak rózsáin, Salzburg vármelvédjén, a Rajna halott partján és vizében. De mindenek előtt Görögország és Szerbia húsában, csontjában. Olvassátok Miodrag Pavlovicsot, és a Balkán agyában múlt idejében utaztok, mert ez az olvasás elsősorban balkáni földerítés, balkáni elmerítkezés az ősi szavakban és képekben, szerelmekben és reményekben, cirill betűkben és szláv álmokban, hitehagyásokban. Hajdani énekeink miatt ebben az új hitben sátán lettem és hitehagyott. Kóróként írtották régi dalainkat, hogy templomunk szilárdan álljon, s rám zúdult minden indulatuk. Ezért nincs megállása az olvasónak és a költőnek sem, ezért nem állhat meg a szeme végleg emléken, régi kövön, koponyán, oltáron, ligeten sem. Mert itt már nem a szavak beszélnek. A megszenvedett, megélt, föloldhatatlan idő beszél, a föld, melyen törökök, illírek, trákok nyargaltak, nyerít Miodrag Pavlovics vérző szájával. Mert itt már nem szent tanok és elszánások, fogatkozások győznek, hanem képek és képek, a történelem megfejthetetlen rejtjelei. Megfejthetetlenek, tehát életet követelnek, költők vérét, önkívületi állapotú töprengését. Olvassátok Miodrag Pavlovicsot, és a világ mélyből kibújását olvassátok, a föld, a tengerek, a fajták háborgását. Odüsszeusz kiáltásait, segélykérését és honvágyát, ravasságát és mindenség szeretetét. Odüsszeusz azt hirdeti, amit a tengerek, a határtalanságot, a titkot, a szabadulást. Odüsszeusz, Miodrag Pavlovics, de természetesen a Knossoszi kutyák karéjában is ő vonít föl. Ő áll a korintoszi szélben, míg dideregni kezd. Ő megy Delfoiba jóslatért a kígyóistennőhöz, mert megtudta, hogy már nem lehet az, aki volt, és nem volt az sem, akinek hiszi magát. Talán csak egy archaikus szobor hellén mosolya. De nem lehet pusztán a múlt időé, hiszen akkor nem ismernénk magunkra ebben a mosolyban, mely mai arcot is mutat, a mi arcunkat, a mi költői vajudásaink mintáit itt Magyarországon a 60-as, 70-es, 80-as években. Az én tekintetemet is, mert én is úgy csodálkoztam rá ezer évünk roncsaira, mítoszaira, mítoszainkra, vereségeinkre és eleinkre, mint ő, mint pályatársaim, ezek a történelemtől megvert és megerősödött költők. Ugyanúgy énekli ő a Bogumildalt, mint mi a Kálvini Zsoltárt, Dózsa Keservest. Fejemre vadásznak, bár nem hallották szómat. Mint méregtelen fejű kígyó fekszem a szakadékban, s nem tudok bőrömből kibújni. És akkor csoda következik, mert a költő kibújik a bőréből. Följön a földből, a szülőföldjére ismer, korára, nyelvére. Egyedül van, mert akik tudni akarják a Szent Háromság pontos helyét, egyedül vannak, vagyis lélek a társuk. A hazatalálásnak és a lélekre találásnak a kenyér és a bor a szimbóluma, mint annak idején Jézus és a tanítványok szövetségének megkötésekor. De hát van még a mi számunkra ilyen szövetség, ilyen szent, ami szentségtelen századunkban. Mi csak akkor érzékelhetjük a tisztaságot, ha törvényeit megsértjük, ha szentségtörést követünk el, ha a legteljesebb ellentétében kísértjük meg. Miodrag Pavlovics a klozeton ülve olvassa az oltári szentségkönyvét, és azt kérdezi magában, ki az erősebb, a démon, ki beszennyez, vagy az Isten, aki kimosdat? Persze csak tükör által homályosan olvashatom Miodrag Pavlovicsot, mert nem beszélek az ő nyelvén. Amit róla megtudok, az Nagy László, Ács Károly, Vujicsics Sztoján, Ág István, Lator László és mások nyelve, érzékenysége, visszaverő képessége. Megsejthetek-e, érezhetek-e valamit az eredetiből, abból, amit az anyanyelven vizionálónak és asszociálónak fejt föl ez a biztosan nyers, nedvekkel, tüzekkel, újfajta vérfakasztásokkal teli nyelv és versburjánzás. Nem tudhatom, csak gyaníthatom, hogy gazdagabb, szervesebb növény, virág, fa, föld, amit ő kilök magából. Lehet, hogy Ág István adta oda saját vérét és indulatát leginkább ennek a tenyészetnek az ágya keresztetéséhez. Elképzelek egy Miodrag Pavlovicsot, aki magyarul ír. Elképzelem magamat, hogy álmomban szerbül írok, és akkor... Olvassátok, és akkor rátok szabadul valami zene, mindegy, hogy ez a vízözön zúgása, morajlása-e, vagy egy pávafark meghalhatatlan színtánca, dallama, de visz magával oda, hol már képpé olvad minden szó, s igévé, igézetté minden kép. Követhetetlen lépcsőkön követjük a lélekvándorlásba kezdő szláv lélek bolyongását, aki Amerikában ébred rá, hogy itt megtudhatjuk, nem segít rajtunk az istentelenség sem. Olvassátok a gyönyörű csodát, s mintha Nagy László havondelelő szivárványát olvasnátok. Mítosz és játék váltogatja egymást, vagy inkább, hogy még a nehéz mítosz is játékká fodrozódik, és a vers már semmi más, mint önmaga. Elérkeztünk a dalok forrásához, Atman szelleméhez. S ennél többet egyetlen költő sem akarhat, s ha elérte, többet nem is érhet el.